Csak téged illet hála, így szólt az előbbiekben a Golgota dicsőítőknek a szép dala, és mi pedig szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió napindító műsorában 2024. november 12-én kedden. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem.
Baracska János, szervusz Kata, jó reggelt! Azt mondod, hogy kicsikét kalandosan érkeztél ide a rádióba, azt mondod, kicsit fázósan.
Hát őszintén szólva, igen, itt az elmúlt egy-kettő napban már eléggé zimankósra fordult az idő, a szemgolyó fázott konkrétan, szemgolyó. Úgy éreztem, amikor mentem az utcán, de hát hál' Istennek innen a meleg stúdióból vezethetjük a műsort, és remélem, hogy a hallgatók is valamennyire bekuckózva találják magukat, akár egy kocsiban, akár otthonukban, akár munkahelyükön.
Igen, megérkezett a Kata, és ez volt az első dolga neki, hogy rögtön tekert egy picit a radiátoron fölfelé, hogy érezzük egy kicsit a melegséget, mert azért az a reggeli egy fok azért az húzós.
Igen, igen, de hát ugye mindennek van előnye, például ugye az elmúlt években mondogatták, hogy jaj, nincs hideg, nem tudom, például a talamenti fagyok mentén nem fagynak el a kártevők, és hátha most talán például ilyen szempontból a hideg segít egy kicsit. Minden esetre a mostani melegért, amiben éppen érkeztünk, hálásak lehetünk, hát erről szólt ez a dal is az előbbiekben, hála, örök hála, és ez a Mária Rádió témája is a novemberi hónapban, úgyhogy hát...
Hát miért lehetünk hálásakat a...
Őszintén szólva szerintem úgy mindenért, szerintem a tudatossága fontos ebben. Tehát, hogyha megy az ember, éli a kis életét, és így benne van a mókuskerékben, kinek, nem tudom, például gyerekeknek iskola, egyetem, vagy valamiféle munka, a felnőtteknek ugye, vagy csak az, hogy ugye a napi ritmus, akkor ugye beáll szerintem egy ilyen kis napi rutin, aminek a mókuskerekéből nem biztos, hogy meglátjuk azokat az apró dolgokat. Vagy hogyha így megy az ember az utcán, akkor nem biztos, hogy éppen a, nem tudom, a szép virágokat, vagy a mellette az épületnek a szép kis díszeit nézi. Most csak ilyen apró dolgokat mondok, hogy milyen kis szépségek lehetnek. De maga az, hogyha szerintem belegondol az ember, hogy mennyi jó dolog történik vele, és mennyi szép dolog veszi körül, már az alapból egy ilyen tudatos hálók, és hogyha minden nap egy-egy ilyen kis apró dolgot észreveszünk, hogy jaj, hogy ma azért lehetek hálás, hogy mondjuk időben jött a villamos, igen, és mindenhova időben odaértem, vagy azért, mert éppen... Hát nem tudom, neked is biztos vannak ilyen apró dolgaid,
persze,
János.
Persze, most az jutott eszembe, Kata, hogy annyi, tehát hogyha két ember például találkozik akár az utcán vagy valahol, és elkezd beszélgetni, és hát az első kérdés az, hogy na, hogy vagy? És a hogy vagy után általában nekünk mindig a panasz szokott előjönni, hogy hát annyira nem jó, meg ennyi betegség, meg vajon, meg minden van. De nem az az első, hogy azt mondjuk, hogy hát miért vagyok hálás, hogy jaj, de jó, hogy van nekem egy családom, jaj, de jó, hogy vannak gyerekeim, van társam, van munkahelyem, mert azért annyi mindenért hálát lehet adni.
Igen, talán itt a mai világban sem egyértelmű még, vagy semmilyen idézőjelben alap dolog még az, hogy például van valakinek tető a feje alatt, vagy hogy ugye akár munkatéren is, vagy hogy valakinek mondjuk családja, vagy éppen barátai, jó barátai lehetnek, vagy például egy hívő közösség, hiszen ugye az is egy olyan megtartó erő, amit így, hogy mondjam, főleg akkor érzékel az ember talán, hogyha ilyen szélsőséges helyzetek vannak, a legnagyobb erejét minden esetre. Én például olyanokban is néha bele szoktam gondolni, hogy milyen jó, hogy most a mostani korban élünk. Édesapámmal beszéljük néha, hogy mondjuk Mátyás király nem élt olyan jólétben, mint mi, vagy az ilyen régi nagy urak, hogy például bemegy az ember egy boltba, és minden ott van neki. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, például a mai korunk által megadatott nekünk, ami nagyon a világ történelemhez képest szerintem nagyon jó létve tesz minket.
Igen.
És olyan dolgokért is akár, hogy például azért, hogy nem üldöznek keresztényként, a lelki dolgokért is. Sokszor nem biztos, hogy észreveszi az ember, de hogy maga az, hogy egy közösségben lehetünk, meg az, hogy például szabadon imádkozhatunk, vagy szabadon kimondhatjuk azt, hogy Jézus, csak ennyit is.
Igen, meg sokszor, amikor elgondolkodunk rajta, hogy a fájdalmainkért is. Hát a fájdalmainkért is sokszor, ha nem is csak a fájdalomé lehet hálát adni, de azért például, hogy el tudunk menni orvoshoz a fájdalmainkkal. Régebben még az se volt sokszor megadatva, hogy ez ember olyan orvoshoz jutott el, aki valóban tudott rajta segíteni. És most már azért a technikának köszönhetően, meg hát, hogy hazamegyünk, és otthon van fűtés, van minden, ami szükséges. Most azon gondolkodtam el éppen, hogy én gyáló lakom, és van ott egy ismerősöm, akinek képzelek, hogy most hát nagyon rossz helyzetben van, kikapcsolták már egy éve a fűtését, az egész házban nem tudta fizetni, és utána most kikapcsolták az áramot is, tehát most már áram sincsen egyáltalán. Gyertyákat kért tegnap már kölcsön tőlünk, hogy valahogy legyen valami neki. Hát ilyen közmunkából tud csak megélni, és hát nem kap annyit, hogy ezt ki tudja fizetni, de hogy úgy segítenénk rajta, vagy valami, és hogy ilyenkor mennyire hálás lett az ember, hogy hazamegy, van fűtése neki, van villanya, ami régebben a világban, az nem volt egyértelmű.
Igen. Hát most még az jut az eszembe, hogy azért itt a hallgatói telefonok közül volt néha olyan, hogy például nehéz sorsban, vagy betegségben élő hallgatónk telefonált, és sokszor így úgy ledöbbentem, és kicsit így szinte meg is szégyenültem önmagamban, hogy például egy olyan ember, akinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok nehézsége van, és mégis nem a földi bajokra néz, hanem fölfele néz, és hogy hálás az Istennek, hogy ad erőt akár minden nap azért, hogy ezeket meg tudja, igen, és át tudja élni, és túl tudjon lépni rajta. Még hogyha a teste nincs is annyira jól, de hogy a lelke az fölfele nézhet.
Igen, és hogy mennyire nem jó panaszkodni, most készültünk is egy reggeli imával, amit most hamarosan a Kata fog felolvasni. Szent Patrik reggeli imáját fogja nekünk most felolvasni, ami szintén arról szól, hogy hát nem panaszkodunk, hanem hogy tetrekészek vagyunk már reggel is.
Szent Patrik reggeli imája. Erőben kelek fel, a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Erőben kelek fel, Krisztus születésének és keresztelésének, megfeszítetésének és sírba tételének, föltámadásának és mennybe menetelének, másodszori eljövetelének erejében kelek föl. Erőben kelek fel. Körülvesznek az ég és föld erői, a nap és hold fényei, a tűz és villám ragyogása, átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása. Erőben kelek fel. Lábam alatt a föld szilárdsága, megerősít a sziklák keménysége. Erőben kelek fel ma reggel, és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át. Isten őrködő szemére, Isten figyelmes fülére, Isten oltalmazó kezére, Isten közben járó igéjére, Isten kinyújtott fegyverére, Isten őrködő pajzsára, Isten szabadító seregére bízom. Ő oltalmazon engem, hogy el ne nyeljen a sátán. Ő oltalmazon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától, mindentől, ami árt, közel vagy távol, ha egyedül vagyok, és ha másokkal. Ő oltalmazon engem ma az irgalmatlan és kegyetlen, testemet, lelkemet fenyegető erőszaktól. Ő oltalmazon ma a hamis profétáktól, az istentelenektől és a közönségesektől. Krisztus velem, Krisztus előttem, Krisztus bennem. Krisztus alattam, Krisztus jobbomon, Krisztus balomon. Ő az erő, ő a békesség. Krisztus legyen, ahol fekszem. Krisztus legyen, ahol állok. Krisztus legyen, ahol ülök. Krisztus a magasságban, Krisztus a mélységekben, Krisztus a tágasságban. Ő szóljon hozzám mások ajkával, ő hallgasson engem mások fülével. Krisztus én Uram, Krisztus, én megváltom. Erőben kelek fel, a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Amen.
Szeretettel köszöntjük itt a telefonvonalban Uzsaliné pécsi Ritát, akivel most egy kicsikét előbb a Katával a háláról beszélgettünk, hogy mennyire hálát kell adni a Jóistennek mindenért, de a gyermekeinkért is, az családunkért, hogy mindenért hálát kell adni. És azon gondolkodtunk el, hogy tegnap előtt volt egy előadása önnek. Jó reggelt egyébként, ugye itt van a vonalban.
Jó reggelt kívánok, persze, igen. Jó reggelt. Köszöntöm a hallgatókat is.
Volt egy előadása, amiről a fegyelmezés volt a téma, hogy a gyermekeinket, hogy hogyan fegyelmezzük, meg sokszor magunkat is, mert annyira bennünk van sokszor ez a fegyelmezés kényszer, akár még hogyha az utakon is vagyunk az autóban, hogy sokszor szeretnénk megfegyelmezni azt a másik autóst, aki épp előttünk van és nem megy. De hogy is kell jól fegyelmezni, és gondolom itt fontosak a korosztályok is, hogy milyen gyermeket, tehát egy 2 éves gyereket gondolom egész más, hogy kell fegyelmezni, mint egy 15 évest.
Persze, igen. De azt gondolom, hogy először érdemes egy kicsit arra rá gondolnunk, hogy mennyire szükségünk van erre a fegyelmezésre, meg hogy mi a fegyelmezés, mert van egy ilyen mondás, hogy aki nem tudja, hogy hova tart, az ne csodálkozzon, hogy valahol máshova jut ki. És tényleg nagyon sok esetben csak ezt a nyesegetést, a legyél már valamilyen, pörölést értjük, és nem erről van szó, hanem megtanítani a gyerekeinket és magunkat is. Tulajdonképpen a fegyelmezés az annak a tapasztalata, de rengeteg tapasztalat kell hozzá, hogy magamat kézben tartani jó. Tehát ennek az érzése, hogy kezemben vagyok, én irányítok, én vagyok a király, hogy úgy mondjam, a magam területén. És azt írja egy kutató, hogy sajnos ma éppen a mértéktelenségnek a kultúráját éljük, és van egy ilyenféle irányzat, hogy hát ugye nagyon nagy szükség van a szabadságra, és igazunk van, tehát a szabadság ma nagyon fontos, tehát hogy belülről döntsön egy személy, és ne sodródjon, azért tömegtársadalomban élünk, mindenféle áramlik a gyerekeinkre, hogy ennek körüljél, így éljél, ennyit kütyüzzél, gyere még ide, ezt fogyasztál, stb., hogy ne ezek mentén éljünk, hanem egy belső döntés, az értékrendek belső döntése mentén. Na most, hogyha ez a szabadság csak úgy születik meg, hogy addig, ameddig kinevelődik, addig megtapasztaljuk a saját magunk korlátait is, tehát ezeket a határait, ezeket a kereteket. Enélkül egy ilyen nagyon önállótlan és egy kapcsolatképtelen, mindent frusztrálónak megélő, tehát még a forgalmat is frusztrálónak megélő személyiség fog fejlődni. Na most én még azt gondolom, hogy a fegyelmezés az olyan, mintha kiültetünk egy kicsi palántát, mondjuk tavasszal, egy paradicsom palántát képzeljünk el, természetesen teszünk mellé egy karót. Ez a fegyelmezés. Tehát nem a karótól várjuk majd a paradicsomot, és nem is ez a lényeg. de ha nincs ott, akkor nem tud felnőni és gyümölcsözővé válni az a kis palánta. Tehát addig, amíg fel nem nő, amíg puha, amíg ennyire sérülékeny, szüksége van egy mederre, vagy gondoljunk egy folyóra, csak egy kis patakocskára is, hogy az össze-vissza kifröccsen, elmegy, hogyha idő előtt elterül a sehol, akkor soha nem éli el a tengert, ahol tényleg igazán egy szabadságra lelhet. Tehát ez a fegyelmezés. Most ennek persze vannak, és ezt is el szoktuk téveszteni, hogy vannak indirekt útjai, tehát melyek ezek, azt mondjuk, hogy magamat kézben tartani jó. Tehát akkor miben tudjuk ezeket megtapasztalni? Hát a játékban, például egy bujócskába. Fogd be a szád. Tehát egy ilyen örömös tevékenység is a fegyelmezésnek a terepe lesz, ha van ebből elég, vagy egy zenélés, vagy egy közös zenélés, vagy egyáltalán a táncolás, vagy csapatban játszani, vagy a játékoknak a szabályai, hogy háromszor pattogtathatsz, és utána tovább kell adni például. Tehát rengeteg ilyen nem közvetlenül a fegyelmezésbe gondoljuk ezeket a dolgokat, de hogyha ez nincs meg, akkor gondoljuk arra, hogy nincs elég tréning terepe annak, hogy magamat kézben tartani jó. És akkor csak ezután indulnak el azok a, például a külső fegyelmezésnek a szabályok, a keretek, a korlátok megteremtése, amire nagyon sokáig szükség van. Tehát nagyon sok szülő azt gondolja, hogy nem tudom én, egy darabig persze az óvodásnak kellenek a szabályok, meg minden, de akkor utána már azért a szabadságot kell megízlelni. Mindig életkornak megfelelő, én így szoktam fogalmazni, hogy inkább ilyen karámra van szükség. Tehát gondoljuk el, és ott belül szabadság, tehát mindig kell egy kis szabadság is, vagy valamennyi, tehát ahogy nő az a gyerek, annál több természetesen. Mert már reméljük, hogy belülről vannak szabályai, meg keretei, de olyan, mint egy karám, tehát, hogy azt nagyon világosan lehet látni, hogy eddig és ne tovább. És ez de azon belül legyen szabadság. Sok ilyen kis példa ilyenkor előfordul, hogyha erről beszélgetünk szülőkkel, nevelőkkel, hogy nem tudom én, egy óvodásnak azt mondom, hogy piros vagy zöld zoknit vehetsz föl ma reggel, de hogy zoknit kell venni, az nem a te döntésed. Tehát van, amiben van szabadság, és van, amiben nincsen, és ez egy biztonságot jelent a gyerekeknek, és ne felejtsük el, hogy persze ellenkeznek a fegyelmezésünk eszembe, de mégis azt tapasztaljuk, hogy az a gyerek, akit nem vezetnek, nem irányítanak, aki nem kapja meg ezt a vezetést, persze a szeretetteli vezetést, és hogy úgy, hogy van szabadsága is közben, az azt éli át, hogy nem törődnek velem, és ez egy hihetetlen fájdalmas érzés. És akkor mindenkit megpróbál maga körül irányítani, ilyet is nagyon sokat látunk. Rángatják a gyerekek a szülőket, de ezt vegyél, de azt vegyél, de oda vigyél, de nem csinálom meg, de azért se. Mert nem kapja meg azt a biztonságos, határozott vezetést.
Mi lehet annak az oka egyébként? Most nagyjából egyébként így elmondta, még rávilágított most itt erre így az utolsó mondatokban, hogy például óvodáskorban, tehát az egyik ismerősöm az dadus óvodában, és hát nagyon panaszkodik arra, hogy hát nem bír csendet tartani, mert a gyerekek üvöltöznek. Hogy a mai szülők azok nem tudnak, lehet, hogy régebben mások voltak a szülők, máshogy neveltek minket, de hogy nem tudnak úgy fegyelmet tartani meg. Ha ember bemegy egy közértbe, és én is sokszor megyek így vásárolni, és ott vannak már gyerekek, hát óriási a zsivaj meg a ricsaj.
Igen, tulajdonképpen ez az, ugyanitt vagyunk, nincsenek meg a keretek. Tehát az, hogyha otthon is akár, vagy bárhol nem tapasztalja azt meg, hogy fiam, itt vagyunk a boltban, itt nem kiabálunk. Tehát nem, biztos, hogy nem, mert akkor abban a pillanatban kimegyek. Tehát, hogy vannak következmények, vannak határok, és hogyha ebbe a határba, ebbe a keretekbe például ezek nem mondja ki egyértelműen és világosan, nem kell nagy cirkuszt rendezni, nem kell morogni folyton, meg kiabálni, csak azt persze, tehát nagyon biztosnak lenni, hogy ezt itt nem. Tehát, hogyha közösségben vagyunk, vagy ha otthon vagyunk, egy társaságban, hogy akkor megvárod, amíg befejezi valaki a mondatot, és ezt meg lehet tanítani, tehát a fegyelmezés, meg egyet talán a nevelés, az tanítás, tehát a felelősségvállalásnak a tanítása, ami semmi más, mint következetesség. És azt mondom, hogy nagyon el kell határozni, hogy milyen szabályokat állítunk fel, vagy mi, de nem kell sok, de azt fel kell. És pontosan ez, hogy a közösséget például ne zavarja. És akkor, hát emlékszem, mi is azért járkáltunk még szentmisére ide-oda, azért ott is azért, tehát elég volt apukámnak egy szemvinnalása, és akkor azt mondta, hogy itt nem beszélgetünk, meg nem tudom, mit csinálunk. És persze, hogy ez nem volt könnyű. De ezért olyat is, itt egy nagyon fontos dolog is van, hogy megint az életkort figyelembe véve. Tehát azt mondom, hogy nem viszek el egy püspöki misére egy 3 évest. Vagy hogyha ott, akkor azt úgy látom, hogy elfogyott a szérna, akkor ki kell vinni, mert képtelen arra, hogy nem tudom én 2 órán át tényleg csöndbe tartsa magát, de bizonyos keretek között tartani, vagy adott esetben tényleg bátran azt mondani, hogy te gyerekek, most túl hangosak vagytok, és akkor le kell csöndesíteni, mert elfeledkeznek magukról, persze nem fogja most nem tudom eddig csöndben maradni, de itt mi azért vagyunk, tehát ez a vezetés, tehát folyamatosan felmutatni neki, hogy figyelj, itt van a karámnak a határa. Eddig lehetett elmenni, nincs semmi baj, de nincs tovább.
Emlékszem,
ezt
még
nem kapják meg.
Igen. Emlékszem még arra egyébként, amikor én is még gyerek voltam, és nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de amikor az édesapámékkal voltunk templomba, és ott volt a húgom is, és hát én ott a padból nagyon szépen eljátszottam a húgommal, közben ott fogócskáztunk majdnem ilyen, most te vagy a fogó, én vagyok a fogó, és hát édesapám megelégelte, azt kivitt a templomból, azt hát kaptam egy jó nagyot a fenekemre. De hogy utána már többet nem volt kedvem ezt csinálni, de hogy most mennyire áll a mai nevelés ellentétben azzal, hogy hát ezzel a testi fenyítéssel?
Nem, itt nem a testi fenyítés, tehát a testi fenyítés már ebben az előbbi példában is tulajdonképpen már inkább a tehetetlenségnek a kibudjanása volt. De az egy ügyes megoldás, hogy kivitte. Tehát egyszerűen ott ez tarthatatlan. Tehát nem tudom hány évesek voltak, de olyan sokáig ez nem megy. Tehát tényleg...
Hát, hogy 6-7 évesek lehettünk egyébként.
Hát igen, akkor ott már... igen... Tehát figyelni kell arra, hogy mi a tűrőképesség, mi a lehetőség, és olyat nem kívánni, vagy nem kérni, vagy nem olyan feladat elé állítani, amit tényleg nem tudhat megoldani. De amennyit megtudhat, az persze erőfeszítésbe kerül, de hogyha kicsi erőfeszítéseket sem kértünk soha. Tehát ez például az a fajta világ egy nagyon-nagyon, most ez biztos nem értik félre, gondolom, hogy van egy olyan jellegű, kicsit áttolódó gyerekközpontú világ, hogy nem tudom, én mindig kössük le a gyerekeket, és véletlenül se kelljen semmikor se egy kicsit is, hogy úgy mondjam, ezt így egy kicsit gyakorolni, hogy a magamat kézben tartani. Tehát, hogyha elmegyünk, nem tudom én, egy fodrászhoz, persze ott vannak, amíg az anyuka fodrásznál van, vannak nem tudom én, kis rajzolni valók is lehet, de nem kell műsort rendezni a gyerekeknek mellette, hogy kibírja. Hát ugye régebben is mentek a gyerekek a szüleikkel, és akkor, ha egy daljárolás volt, hát az nem volt egy kellemes program, és sokáig kellett kibírni. De ott is, szóval ez gyakorlás, tapasztalat kérdése, hogy vannak-e olyan helyzetek, amikor valóban, hogy mondjam, hát ez egy tréning, ugyanúgy, mint egy izomzatot, amikor ugye hát gyakorlunk, vagy egy sportban valamire el akarunk jutni, akkor azt többször ki kell próbálni, többször meg kell feszíteni, többször át kell élni. És ez ugyanilyen, hogy ez a magamat kézben tartani jó, ezért mondtam az indirekt helyzeteket is, hogy ebből nagyon-nagyon sok tapasztalat kell, amíg ez tényleg felnőtt érett korra, és hát sokáig tart, mert egy érettség is kell hozzá. De ezt a sok tapasztalatot, hogyha nem adjuk meg otthon is, picikben, tehát ezt mondom az okniknál, vagy az, hogy nem szólunk bele a másiknak a beszédébe, vagy az, hogy most túl hangos vagy hogy nem tudom én, nem lehet rögtön elvenni a másik játékát és kitépni a kezéből, tehát várjál, amíg megint te kerülsz sorra, vagy például egy ilyen játékban, vagy amíg majd téged szólítanak, vagy amíg, hát ezek ilyen nagyon apró kis tapasztalatok, de enélkül nem fog menni, és akkor hiába ordít rá, hiába kapja a fenekest, hát bizony az nem fog hosszú távon sikerülni, hogyha nincs sok ilyen kis tapasztalata.
Igen. igen. Nagyon szépen köszönjük most. Hát én mindig azt mondom, hogy tényleg elhallgatnák még önt, még akár egy-két órán keresztül bele.
Kemény téma, úgyhogy elnézést kérek, igen. De hát azért talán az úton is, hogyha mentek iskolába, hát ott jól jönnek.
Igen, hát ezekből. Pont 7:30 ilyenkor azért szerintem elég sokan hallgatják a rádiót, még akik tényleg most mennek iskolába is, és ott épp rakják ki a gyermekeiket, legalább egy kicsikét, úgy, hát most ők is elgondolkodnak talán ezen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és hát el kell búcsúznunk, mert folytatjuk tovább a műsor. És
szép reggel, szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, és áldott napot önnek is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Viszont hallásra.
Köszönjük szépen. Ugyanindi Pécsi Ritával beszélgettünk, neveléskutatóval. Egy kicsit a gyermekeink neveléséről, hogy lehet őket kicsikét rakoncába szedni, vagy hogy szokták ezt mondani, Kata. De folytatjuk tovább szerintem a műsorunkat.
Igen. A mai nap érdekességeivel, hát őszintén szólva, kivételesen most nem nagyon sok olyat találtunk, vagy híres ember, aki talán Magyarországon is nagyon releváns lenne, itt a mai napon született volna, tehát nagyon sok érdekesség történt világszerte, de hogy talán most ezek kevésbé vannak, viszont egy érdekes, hát ilyen emléknap, jeles nap van a mai napon. 2016-ban döntött úgy az országgyűlés, hogy november 12-ét itt Magyarországon a szociális munka napjává nyilvánítja, és ezen a napon azokra a szakemberekre fordítjuk a figyelmet, akik ugye az év minden napján segítenek, gondoznak olyan honfitársainkat, akik segítségre szorulnak, és sokszor ugye ezek kicsit ilyen láthatatlan segítő tevékenységet végeznek, ebbe beletartoznak a szociális dolgozók, gyermekjóléti, gyermekvédelmi dolgozók is, és hát eléggé fontos az szerintem, hogy ugye nekik is köszönetet mondjunk, hiszen azért így a társadalomban mindenképpen föl kell karolni ezeket a nehézségekkel küzdő embertársainkat, és egy ilyen szolidaritást vállalni, közösséget vállalni velük, és hát ők azok, akik sokszor segítenek. Egyébként pont most a mai jó hírekben 14 óra 15 perctől erről is lesz szó, ugye több kezdeményezés is van a mai napon, a szociális munka napja kapcsán, úgyhogy a mai napon gondoljunk azokra is, akik ezt a szolgálatot végzik.
Igen, és mennyire fontos azoknak az embereknek, akik tényleg úgy rászorulnak, hogy találjanak olyan embert, akár egy ételosztásnál, akár egy hajléktalan szállónál, vagy akár csak, hogy felfigyeljenek rá, és aki esetleg egy beszélgetésre, hogy el tudja legalább mondani azt, hogy mi történik vele, és az ilyen emberekért hála, hogyha már itt tartunk, hálát adunk ezért is, hogy léteznek ilyen szociális munkások.
Igen, ugye sokszor abból derül ki talán, hogy mennyire működik valamiféle közösség, vagy akár egy társadalom, hogy ugye a legelesettebbekkel mennyire foglalkoznak, vagy az ő jólétük mennyire van fókuszban, hát reméljük, hogy itt, sőt, hálásak vagyunk azért, hogy itt a környezetünkben akár meg amit ugye hallhatunk sokszor, hogy azért itt eléggé aktívan segítenek.
Igen, és most egy kis, majdnem elfelejtettem, hogy a mai névnap, hát vannak névnaposaink is a mai nap, a Jónásokat és a Renátókat ünnepeljük a mai nap. A Jónás az héber eredetű, jelentése galamb.
És hát szeretettel köszöntjük azért a születésnapjukat, valamint a névnapjukat, ünneplőket is, és ez a Jónás ugye a galambot jelenti, a Renátó pedig a másik névnapos, az latin eredetű és újjászületett a jelentése, de szép a szó eredete is maga. Minden esetre a születésnaposokon, névnaposokon kívül a házassági évfordulót és egyéb szép évfordulót, ünneplőket is nagy szeretettel üdvözöljük, köszöntjük.
Így van, és most egy kis rövid zene után meghallgatjuk Horváth Zoltán atyától a nap evangéliumát.
Köszönjük, hogy közel vagy. Közel vagy a szíveinkhez, közel vagy a családjainkhoz, közel vagy a nemzetünkhöz. Ismersz minket, tudod a múltunkat, a történelmünket, látod a jövőnket, látod azt, hogy most miben vagyunk. Egyénileg is, meg a társadalom. Jöjj Jézus! Gyertek, mondjuk! Jézus, te vagy minden álom, éjszakán és nappaló. Te vagy igaz szó a számba, az én hajnal csillagó. Jézus, te vagy minden kincse, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak, lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életed, ha jelen létedben ruhádat megérítheted. Jézus, te vagy minden álom, éjszakán. Te vagy, gyere már, te vagy igaz szó.
Nagy szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Horváth Zoltán atyát, az Avilai Nagyszent Teréz plébánia templom plébánosát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép reggelt kívánunk!
Mindörökkel, mert én is jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és önöknek is.
Talán a hallgatók már megszokhatták, most így ritkában vagyunk közösen műsorvezetésben Baracska Jánossal, de hát azért Zoltán atyára mindig nagy szeretettel számítunk, úgyhogy most is arra szeretnénk kérni az atyát, hogy ossza meg velünk a nap evangéliumát és néhány gondolatot is róla.
Nagy szeretettel és szívesen Szent Lukács evangéliumának 17. fejezetéből való a mai evangélium. Így hangzik. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Melyiktek mondja véresének vagy bojtáriának, amikor a mezőről hazajön, hogy gyere ide tüstént és ülj az asztalhoz. Nem ezt mondja inkább, készíts nekem vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, míg eszem és iszom. Aztán majd ehetsz és ihatsz te is. És talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette a parancsait. Így ti is, amikor megtetitek, amit parancsoltam nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Jézustól megszoktuk azt, hogy mindig egy példázattal próbálja érzékeltetni a lényeget, és természetesen a saját korának saját embere az a példa mindig az ő mindennapi életükből. Hát itt is erről van szó, hogyha a munkás hazatér a munkából, de őt szolgálja, akkor természetes, hogy először a gazdáját fogja kiszolgálni, és csak utána fog majd ő maga is rendbeszedni magát, és megvacsorázni, hogy így mondjam. Amikor az Isten parancsait teljesítjük, és erre viszik ki ennek a történetnek a hangsúlyát Jézus, akkor az ember azt gondolja, hogy hát én olyan rendes vagyok, én olyan tisztességes vagyok, hát én minden parancsot teljesítek, hát én nem szoktam lopni, nem öltem meg senkit, hát tényleg én az Isten előtt kedves vagyok, egészen biztos. No hát Jézus arról beszél, hogy ez önmagában teljesen természetes, hogy valaki a 10 parancsolatot, vagy egyáltalában az Isten törvényeit megtartja, ha egyszer én az egyházhoz és az Istenhez kapcsolódtam, akkor azt vállaltam, hogy ez ezzel fog járni. Tehát én azt érzem sokszor, hogy ma az egyháztól, vagy az Isten embereitől, a paptól, vagy szerzetestől úgy elvárják az emberek, hogy valamit tegyen nekik. De hogy ő azt, hogy az egyházhoz tartozik, és ezért ő például ő megtegyen valamit, azt már nem, hanem elvár, vagy szolgáltatást vár, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Ez azért van bennem, mert egy esküvő kapcsán volt ez, hogy kolléganőm itt az irodában mondta, hogy hát ennyit és ennyit kell fizetni. És akkor azt mondja, hogy miért? Hát nem maguk örülnek, hogy egyáltalán ide jöttünk. Hát természetesen örülünk, hogy Isten színe előtt egy egész életre házasságot szeretnének kötni, de attól fog égni a villany, meg a virág lesz az oltáron, meg alkalmazott bejön, aki meg munkabére van, meg stb. Szóval, hogy tehát, olyan érdekes felfogás van sokszor ezzel kapcsolatban, de aztán közben persze kiderül, hogy az illető megsíts keresztel, vagy stb. Tehát, hogy ide jövök, és itt majd adnak valamit, és még örüljenek, hogy én kértem tőlük. Tehát ez persze nyilván túlzó példa, meg ez egy kihívó eset volt, de azért azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is van egy ilyen fajta gondolkodás, hogy én az Istennek szólok, azaz imádkozom, és majd ő megcsinálja. Hát egyáltalában nem így működik az Isten, ugye nem egy automata, amely a megfelelő összeget és a megfelelő gombot megnyomom, és akkor kijön az az Coca-Cola, vagy mit tudom én, micsoda, amit egy szendvics, amit éppen meg akartam venni abból az automatából, szó sincs róla. Tehát az Istennel való kapcsolat egy olyan belső és mély és személyes, hogy én nem azért teljesítem az Isten parancsait, mert az Isten ezt nekem előírta, és ez nekem kötelezettségem. Holott ez lenne az alap. Hanem azért teljesítem, mert szeretem az Istent, és én tudom azt, hogy ezeket a törvényeket, parancsokat értem hozta, vagy rám akar vigyázni, vagy nekem akar jót, engem akar üdvözíteni. És ezért nem csak, hogy ezt teljesítem, hanem én tovább megyek. Tehát én teszem a jót, keresem, hogy kint tudok segíteni, hol tudok az Istennek az ő szeretetéért, meg gondoskodásáért valamit a magam erejéből többet visszaadni. Tehát tovább megyek. Ez csak az alap, hogy megtartom a törvényeket. De mondom, sokszor az ember nem érzi ezt ma, és nagyon tetszik nekem ez a példa, hogy hát tényleg egy alkalmazott elvégzi a munkáját, és ezért megkapja a bérét, akkor még külön nem fogjuk megdicsérni, vagy nem tudom mit csinálni vele. Tehát, hogy az emberek olyan érdekes módon gondolkodunk ma, hogy hát mintha mi tennénk szívességet. Az én családom kereskedő, vendéglátó, magam szakmája is ez, fiatalkoromban annak tanultam. Tehát, hogy azt megköszönni, hogy valaki megteszi a kötelességét, hát ha tovább bent maradt, vagy a kollégája beteg lett, és ő ott maradt takarítani éjszaka a vendéglőbe, akkor az természetesen megköszönte az ember, de hogy azt, hogy bejött dolgozni, hát azt nem köszöntük meg, hát van fizetése meg, hát ő szerződött ide, és szeretne ezt csinálni. Tehát, hogy ezt a gondolkodásmódot szerette volna csak érzékeltetni a mai evangélium alapján, hogy az Isten törvényeinek megtartása az az alap. Jézus ennél többet kívánt tőlünk. Isten iránti szeretetből minél többet tegyünk az Isten dicsőségére. Ez a legfontosabb.
Sokszor gondolkodtam ezen az evangéliumi szakaszon, vagy idézeten, hogy hát haszontalan szolgák vagyunk, és sokszor néha még magamnak is szoktam itt tényleg mondani, hogy hát a jó Istennek tényleg, amiket ő, az evangéliumot, amit mondott nekünk, azt jó szívvel tegyük meg. De máshol meg arról beszél Jézus, hogy barátainak mond minket. Ez hogyan egyeztethető össze ezzel az evangéliumi idézettel?
Igen, hát az biztos, hogy ahogy a mai ember gondolkodása, hogy ő azzal, hogy valamit, ami a kötelessége megtesz, olyan, mint a szívességet tenne, ilyen szempontból az ember úgy meg is sértődik, hogy mi az, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Hát ne haragudj, jó Isten, hát én azért mit meg nem teszek, hogy a parancsaidat teljesítsem, és mi az, hogy csak haszontalan szolgák. Na jó, de azzal, hogy én Istenhez tartozom, én ezt ezzel vállaltam, hogy ezt fogom tenni. A barátság, ugye, az egy következő fok, vagy egy következő szintje az Istennel való kapcsolatnak, hogy amikor az Isten parancsait teljesítem, akkor a kötelességemet teljesítem. De hogyha én egy mélyebb kapcsolatra törekszem az Istennel, az én gazdámmal, akkor jön az, amikor akkor vagyok már a barátja, amikor olyat is megteszek szolgálatból, szeretetből, Isten iránti tiszteletből, ami nem a kötelességem, ami már nem ebből az alapszintből való, hanem annál több. Akkor válok a barátjává. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire érthető ez, hogy mire gondolok, tehát, hogy amikor én csak a kötelességem, mondjuk egy foglalkozás, vagy egy munkahelynél, hogy én elvégzem a munkámat, ami elő van írva, addig én nem vagyok a főnökömnek a barátja, hanem az alkalmazottja, és teljesítem azt, amit meg kell csinálnom. Igen. De hogyha utána ő azt kéri, hogy mondjuk én nem tudom, én egy jogász vagyok, aki jogi dolgokkal foglalkoztam egész életemben, és ő neki van egy családi vagy személyes jogi kérdése, és azzal hozzám fordul, és én azt segítek megoldani, akkor elindulhat egy barátság, mert én most már többet tettem, mint ami a kötelességem. Tehát én így értem azt, hogy a barátság úgy indul el, hogy én többet teszek azért a másikért, mint amennyi a kötelességem. Tehát Isten is azzal, hogy Jézust adta nekünk, és áldozatul adta, megmutatta, hogy mit jelent többet tenni azért, akit szeret. Hát az életét áldozni. Tehát akkor én is többet szeretnék tenni, és többet szeretnék adni az Istennek, mint amennyi a kötelességem.
Igen, valahol egyébként Jézus azt is mondja, hogy hát szolgának nevezi szinte saját magát is, hogy szolgaként jött ide közénk a földre, hogy szolgáljon nekünk, és ő a jó Istennek is szolgál, pedig a Szent Háromságban mégis egységesek.
Így van, így van. Tehát ugye nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, igen, hanem azért, hogy ő szolgáljon másokat. Tehát, hogy ezzel mutatja meg, hogy hogyan kell az Istent követnünk, vagy hogyan lehet szeretetből a mennyei atyát követnünk. Ugye a szeretetünk kifejezése az nem csupán kötelesség. Szóval, hogy én szeretem a feleségemet, mert megígértem az Istennek az esküvőn. Hát nyilvánvaló, hogy keresem a kegyeit, vagy igyekszem a kedvében járni, vagy gondoskodom róla, vagy azt teszem, ami neki örömet okoz, ami őt boldoggá teszi, és ez az én boldogságom is. Tehát valahogy így lehetne talán emberileg ezt megközelíteni.
Igen, most van még itt, láttunk itt valamit közben, itt a Kata.
Igen, köszönjük most szépen itt az evangéliumhoz és a kérdésekhez fűzött gondolatokat. Még egy kis látogatás a Nagy Szent Terész templomba. Ugye tegnap Szent Márton napja volt, és ha jól tudjuk, hogy annak kapcsán Ti Szent Márton népe vagytok címmel egy érdekes kiállítás nyílik Zoltán atyáiknál. Erről mondaná néhány szót?
Igen, tehát az ötlet az egy kedves hívünktől, aki a mi közösségünkhöz tartozik, indult el, aki a magyar szentek tiszteletét úgy éli meg, hogy ahová eljut, akár itt Magyarországon, akár külföldön, ott a magyar szentek templomait, vagy múzeumban képeit, szobrait, stb. Felkeresi és lefényképezi, és Szent Erzsébetről, Szent Lászlóról volt már kiállítása, és most pedig Túri Szent Mártonról lesz kiállítása, amelyik vasárnap délután 5 órakor nyílik majd meg, és Szent Mártonról szól, és azt a címet adtuk neki, amit a Szent Atya mondott ugye a magyarországi látogatásakor nekünk, hogy Ti Szent Márton népe vagytok. És ez olyan érdekes, mert hát mindenki Szent Erzsébetet ismeri a magyar szentek közül leginkább, és hát ennek is megvan a maga személyes oka, hogy a pápa miért mondta ezt, mert ugye a Buenos Aires-i egyházmegyének és annak székes egyházának Túri Szent Márton a titulusa, a védőszentje, és ugye ő onnan jött, hát egyrészt ott született, másrészt pedig ugye ott volt érsek, tehát egész biztos, hogy mélyre hatóbban foglalkozott a saját székesegyháza védőszentjének az életével, és hogy a római provinciából, Pannoniából származik, itt született Szent Márton, ezt tudja. És nagyon érdekes, mert hogyha meglátogatja a Szent Atyát egy államfő, vagy egy miniszterelnök, vagy valamilyen állami vezető, akkor egy domborművet ad nekik, amely nem más, mint Túri Szent Mártont ábrázolja, ugye, aki megosztja a köpenyét. És akkor a látogatás kapcsán megkérdezték a pápától, hogy hát miért pont ezt adományozva ajándékba egy államfőnek, vagy egy miniszterelnöknek, vagy valamilyen nagy állami vezetőnek. Azt mondja, azért, hogy egy figyelmeztető jel legyen számukra, hogy az egyszerű, szegény ember az rászorul arra, hogy egy országnak a vezetője ráfigyeljen és segítsen, mert ő nem tud önmagán segíteni. Míg a gazdag emberek esetleg, vagy a rangos, vagy olyan emberek, akik között egy államfő él, azok tudnak magukon segíteni, de neki észre kell vennie, hogy vannak, akik nem tudnak, és az ő segítségére szorulnak. Azt mondja, és akkor ugye a Szent Atya mindig valami hozzottságot hozzátesz, és akkor azt mondta, hogy azt mondja, na persze, akkor azért le kell szállni a magas lóról, hogy meglássuk a szegényt. Tehát, hogy ezt is talán kevesen tudjuk, hogy Ferenc pápa ajándékba minden államfőnek egy magyar származású szentnek a domborművét, vagy annak másolatát nyilván adja ajándékba minden alkalommal, és akkor ezt gondolom el is magyarázza ezt az ügyet, amit az imént említettem. No, tehát visszatérve, Harsányi Katalin egy fotókiállítást készített.
Bocsánat, Atya, hogy belekérdezed, de nem késik el a miséről, csak nehogy az legyen, hogy...
Nem.
Jó.
Semmi probléma. Este fogok misélni.
Ja, akkor jó. Akkor hallgatjuk.
Teszem a kötelességemet. De azt majd este. No, tehát és ő összegyűjtötte egy fényképekből egy kiállítást, tehát egy fotókiállítást fog nyílni vasárnap délután 5 órakor, és Prokop Mária művészettörténész fogja megnyitni, és utána pedig a Szent Mártonról szóló egyházi énekeket pedig Mercer György, ami kántor karnagyunk, fogja előadni. Úgyhogy akit Szentmárton egy kicsit közelebbről érdekel, azt nagyon szívesen látjuk. Ez az Avilai Nagyszentelész templom, a Király utca nagymezőtte sarkán Budapesten, és annak az altemplomában van a kiállító terem.
Köszönjük szépen, Zoltán atya, az ajánlót, és hát én se tudtam például ezt a Ferenc pápa magyar Szent Mártonhoz kapcsolódó vonatkozását. Mindenesetre nagyon érdekes, és hát a hallgatóknak is, akik budapestiek, ajánljuk. És Zoltán atya, köszönjük szépen az evangélium magyarázatot is, és hát további áldott szép napot kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy beszélgethettünk, és a kedves hallgatóknak is nagyon szép napot kívánok.
Köszönjük szépen, áldott szép napot, Zoltán atya.
Most pedig a napindító blokkja, az első blokkja véget ért, úgyhogy rövidesen a hírpercek, valamint a napszentje következnek, de utána 8 óra után majd még visszatérünk, úgyhogy maradjanak mindenképpen velünk.
Hírek.